A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel üdvözlöm a gyülekezet tagjait ezen az esős vasárnapon. Az ige szavával kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 153. dicséretünket énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és a nemrégen tanult énekünket, a 678-as számú dicséretünket énekeljük, nincsen szebb név földön égen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a bibliaolvasó kalauz szerinti tegnapi igeszakaszban szól hozzánk, János evangéliumának 19. részében az első 7 versből.
Akkor Pilátus elvitette Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisből koronát fontak és a fejére tették, bíborköntöst adtak rá, majd elébe járultak, és azt mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdosták. Pilátus pedig ismét kiment, és azt mondta nekik, íme, kihozom őt nektek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Akkor kiment Jézus, tövis koronát és bíbor köntöst viselve, Pilátus pedig ezt mondta nekik, íme az ember. Amint meglátták őt a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak. Feszítsd meg! Feszítsd meg! Pilátus pedig azt mondta nekik, vigyétek előtt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok benne bűnt. De a zsidók így feleltek. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Értek testvérek, imádkozzunk! Jézusunk, hálát adunk, hogy ma is összegyűlhettünk feltámadásod napján, és téged várunk, hogy te szólj, hiszen téged hallgatni gyűltünk össze, Uram. Add, Uram, hogy nyitott szívvel várjuk a szavadat, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy megszólítson bennünket a te igéd, és formálj minket engedelmes szívű szolgáiddá. Látod jól életünket, hogy vannak-e magunk gyártotta kibúvóink arra, hogy ne engedelmeskedjünk neked. Megvalljuk, hogy sokszor voltunk engedetlenek az elmúlt héten is. Kérünk, bocsáss meg ezekért. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a te helyettünk hozott áldozatodért van bocsánat a bűneinkre. Pilátus nem talált bűnt benned, és azóta se senki. Köszönjük, hogy így bűntelenül tudtál odaállni a helyünkre, és elhordozni mindazt a gúnyt, megvetést, csúfolódást, kereszthalált, amit mi érdemlünk bűneinkre. Köszönjük, hogy az érdemedet nekünk ajánlott fel, ha elfogadjuk. Uram, én vagyok a te bűnöd. Krisztus, te vagy az én igazságom. Kérünk, Urunk, adj nekünk olyan bizalmat benned, amely nem rendül meg soha. Add, Uram, most kőszálként a mi szívünkbe a te igédet, hogy arra figyeljünk és forgassuk szívünkben. Te készíts az igéd által egészen újat az életünkben. Köszönjük, hogy hívsz, hogy asztalodhoz is hívsz. Add, hogy teljesítsük, amit kérsz, még akkor is, hogyha még nem értjük. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 18. részéből a 37. vers utolsó mondatából hirdetem nektek. Jézus mondja, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Amen. Az ige hirdetésére készülve A 246. dicséret 4. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni nektek az ő üzenetét, írva található az előbb felolvasott ige szakasz folytatásában, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban. János evangéliumának 19. részében a 8. verstől a 16. versig a következőképpen. Amikor Pilátus ezt a beszédet meghallotta, még inkább megijedt. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy? De Jézus nem válaszolt. Erre azt mondta neki Pilátus, nekem nem válaszolsz. Nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, és hatalmam van arra, hogy megfeszítselek? Jézus így válaszolt, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a kezedbe adott engem. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók azt kiáltozták, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, mert aki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallotta a beszédet, kihozatta Jézust, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabbatának neveztek. A húsvét előkészületi napja volt, mintegy 6 óra, és azt mondta a zsidóknak, íme a ti királyotok. Azok pedig így kiáltoztak, vidd el, feszíts meg. Azt mondta nekik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg. A főpapok így feleltek, nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor átadta nekik, hogy megfeszítessék. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a mai ige hirdetésnek ez a címe, Pilátus kiszolgáltatja Jézust. De nyugodtan ez is lehetne félelmeink. Ugyanis most nem Jézus szempontjából nézzük az igét, nem is a főpapok, az írástudók, a nép vezetői szempontjából, még csak nem is a nép szempontjából, hanem Pilátuséból. Így először beszélnünk kell az Istentől való félelemről, majd az emberektől való félelemről. Lássuk először tehát az Istentől való félelmet. A mai textusként felolvasott ige első versében így értesülünk Pilátus félelméről, amikor Pilátus ezt a beszédet meghallotta, még inkább megijedt. Először azt kell tisztáznunk, hogy miért teszi hozzá az ige, hogy még inkább. Mihez képest még inkább? Erről Jánosnál nem olvasunk, de talán ide vonatkozik Máténak az a megjegyzése. Amíg az ítélőszékben ült, felesége azt üzente neki, ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Nyilván Pilátus felesége nem szokott volt hasonló üzeneteket küldeni férjének egy-egy vádlott ügyében. Ez az üzenet furcsa és nyugtalanító lehetett Pilátus számára. Talán ez volt az az első ijedelem a részéről, bár nem egészen világos, hogy pontosan milyen sorrendben történtek az események, hiszen más hová teszi a hangsúlyt János, és más hová teszi a hangsúlyt Máté és a többi szinoptikus evangélium, de elképzelhető, hogy az első ijedelem, az első megállás talán az lehetett, amikor a felesége üzent neki. Hiszen ez nem volt egy szokványos dolog. Ebből is láthatta Pilátus, hogy Jézus nem egyszerűen egy közönséges bűnöző, akit elébe hoztak, hogy elítélje őt. Egyébként maga Pilátus sem volt olyan valaki, aki könnyen ijedezett volna, viszont pogány emberként ismerte a görög-római mitológiát, és hallott már olyan történeteket, hogy istenek emberi alakban lejöttek a földre, meglátogattak embereket, és alkalomattán megítélték őket, próbára tették őket, és aztán megjutalmazták, vagy megbüntették azokat. Pilátus megijedt, tapasztalva azt, hogy Jézus teljesen másképpen viselkedik, mint ahogyan általában a vádlottak szoktak viselkedni. Ünnepélyes, méltóság teljes volt a magatartása. Amit mondott, az sem olyan beszéd volt, mint amit a vádlottak szoktak mondani. Nem könyörgött az életéért, nem esedezett a helytartónak, hogy bocsássa szabadon, sőt, olyan dolgokról beszélt, amiről vádlottak egyáltalán nem szoktak beszélni, mert beszélt például az igazságról. Talán azok a szavai, amelyeket az igazságról mondott Jézus, megerősítették Pilátusnak azt a babonás félelmét, hogy hátha mégis egy földre szállott Isten, vagy földre szállott Isten fia van itt előttem, akit nem szabad megsérteni, akit nem szabad megbántani. Itt az igazságról beszél, teljesen más, mint általában a vádlottak, hátha. Hiszen maguk a főpapok is azt mondták róla, hogy nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halni, mivel hogy Isten fiává tette magát. Hát ha tényleg az? Hát ha egy földre szállt Isten? Nem beszélve arról, amit Jézus aztán később a hatalomról és a bűnről szól. Hogy nem lenne hatalmad, ha felülről nem adatott volna neked hatalom. Hogy engem szabadon bocsáss, vagy elítélj. És aztán a bűnről is, hogy nagyobb a bűne annak, aki átadott engem neked. Olyan dolgokról beszélt Jézus, amelyek teljesen félelembe kergették Pilátust. Igazságról, hatalomról, bűnről, hát ha mégis egy földre szállott Isten fia. Jézus állt Pilátus előtt vádlottként, mégis Pilátus kezdte úgy érezni magát, mintha ő állna Jézus ítélőszéke előtt. De azért, hogyha magunkra nézünk, mi is föltehetjük a kérdést magunknak, hogy vajon nem fog-e el gyakran valami megmagyarázhatatlan félelem a láthatatlan világtól, valamilyen babonás félelem csillagoktól, a sors kikerülhetetlen valóságától, vagy esetleg Istentől, vagy esetleg magától, Jézus Krisztustól. Vajon nem érezzük-e úgy, hogy amit most tettünk, az lehet, hogy majd az örök sorsunk szempontjából negatív értelemben fog majd beszámítódni. Amit most cselekedtünk, vajon azzal nem érdemeljük ki a kárhozatot? Nem fordulnak meg ilyen gondolatok a fejünkben? Ezek nem igazi hívő gondolatok. Ezek olyan gondolatok, amelyek általában olyan embereket szoktak elfogni, akik valamilyen szinten vallásosak, valamilyen szinten találkoznak az igazságos Istennel, valamilyen szinten hallanak bűnről, hatalomról, igazságról, de igazán nem nagyon tudják hová tenni. Adja Isten, hogy mi ne ilyenek legyünk. Adja Isten, hogy mi ne Istentől féljünk. De aztán menjünk tovább, mert Pilátus ezen a napján látjuk az emberektől való félelmet is, mert van egy másik félelem is. Úgy, ahogyan a 12. versben olvassuk, ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók azt kiáltozták, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, mert aki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Ez nem egy egyszerű mondat volt. Nem azt mondták ezzel, hogy hát figyelj, akkor nem leszel a császárral jó viszonyban. A császár barátja az egy kitüntető cím volt. Az Amicus Caesaris az egy kitüntető cím volt, egy méltóságjelző volt, amely megillette azokat, akik érdemeket szereztek a császár szolgálatában. Akkoriban Tiberius volt a császár, egy beteg, gyanakvó, sokszor erőszakos uralkodó, ugyanakkor pedig Pilátusnak lett volna mit takargatnia. Nem hiányzott neki egy feljelentés. Volt Pilátusban Istentől vagy istenektől való félelem, de ez a fenyegetés sokkal inkább kézzelfogható volt. A zsidók aztán még később is appelláltak a császárra a 15. versben, azok pedig így kiáltoztak, vidd el, feszíts meg. Azt mondta nekik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg? A főpapok így feleltek, nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Persze a zsidók, elsősorban a főpapok, a vének, az írástudók, a nép vezetői, de maga az egész nép is mélységesen gyűlölte a császárt, mélységesen gyűlölte a hódító rómaiakat, akiknek az igájában nyögtek, de itt mégis a császárra appellálnak, hogy nekünk császárunk van, nekünk nem kell egy ilyen király. Mi a császárt akarjuk szolgálni. Miért mondták ezt? Nem minthogyha szerették volna a császárt, hanem azért, mert Pilátusra nyomást akartak gyakorolni. Nekünk császárunk van, mi ilyen értelemben a császár barátai vagyunk, vigyázz, mert hogyha elengeded ezt a Jézust, akkor te nem leszel a császár barátja. El fogod veszíteni ezt a kitüntető címet. És hát mi nem szoktunk félni emberektől, nem szoktunk félni főnököktől, feljebbvalóktól, bűnözőktől, terroristáktól, migránsoktól, kitől? Nincs bennünk emberektől való félelem? Hogyha valamit kérnek tőlünk olyanok, akik nálunk magasabb polcon vannak, akkor ha morgunk is magunkban, vajon nem szoktuk azt megcsinálni? Akár tetszik nekünk, akár nem, akár Isten szerint való az, akár nem. Olyan sok esemény van a hétköznapi életünkben, amikor dönteni kell, hogy félünk emberektől, vagy nem félünk emberektől. Mert ez az igazi kérdés, hogy melyik győz? Pilátus szemtől szemben állt Jézussal, beszélgetett vele, ártatlannak vallotta, lenyűgözte tisztasága és méltósága, dönthetett volna mellette. Győzhetett volna az Istentől való félelem. De mégis Istennél is jobban félt a császártól, foggal, körömmel védte egzisztenciáját és hatalmát, ezért győzött az emberektől való félelem. Istentől való félelem, vagy emberektől való félelem? Melyik győz? Tulajdonképpen egyik sem jó, hogyha győz. Mert az nyilvánvaló, hogy nem jó az, hogyha emberektől félünk. De kedves testvérek, az sem jó, hogyha Istentől félünk. Mert az egyetlen helyes hozzáállás az igaz Istenfélelem, ami nem azt jelenti, hogy az Istentől félünk, hanem azt jelenti, hogy az Istent féljük. Mert ez egészen más. Mert Istentől félni azt jelenti, hogy távol vagyunk tőle, az azt jelenti, hogy tartunk tőle, az azt jelenti, hogy menekülünk előle, de Istent félni, az egy szeretettel teljes félelem, vagy ha úgy tetszik, félelemmel teljes szeretet. Egy kicsit olyan, mint ahogyan egy gyermek érez az őt nagyon-nagyon szerető, de szigorú édesapja iránt. Amikor féli az édesapját, nem az édesapjától fél, hanem féli az édesapját, jó értelemben féli az édesapját. Mert ez azt jelenti, hogy szereti és tiszteli őt. Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedni fog neki. Ez azt jelenti, hogy bár egy szeretetteljes légkör van a családban, de mégsem fog megtenni mindent. Mert féli az édesapját. Ugyanígy lehet Istentől félni, és ez nem jó dolog. Persze jobb, mint az emberektől való félelem, de nem az igazi. Mert az igazi az Istenfélelem. Az igazi Istenfélelem. Istent félni, mint szerető mennyei édesatyát. Mert ehhez ilyen kapcsolat kell, a gyermek-szülői kapcsolat, és hogyha Isten gyermekeivé leszünk, akkor nem fogunk félni Istentől, hanem félni fogjuk Istent. Pilátus nem jutott el ide. Pilátus nem jutott el ide, mert más volt a szerepe, hiszen Jézusnak meg kellett halnia, ráadásul fán függve kellett meghalnia, és ehhez volt Pilátus eszköz Isten kezében. Jézusnak fán függve kellett meghalnia, már pedig a zsidók, akik akkor római fennhatóság alatt voltak, nem végezhették ki Jézust római jóváhagyás nélkül. Azon kívül a zsidók körében nem is volt egy elfogadott kivégzési mód a keresztrefeszítés. Ezért volt szükség Pilátusra, és ezért volt szükség arra, hogy Pilátus így döntsön. Az Istentől való félelmét legyőzte az embertől való félelem, és sajnos nem jutott el az igaz Isten félelemre, mert ennek így kellett történnie. Pilátusnak keresztre kellett feszítenie Jézust. Mert csak így valósulhatott meg a megváltás, csak így vállalhatta magára Jézus, ami Istentől elveszett állapotunkat, csak így vállalhatta magára a mi bűneinket. Ehhez volt tehát Pilátus Isten kezében eszköz, bár csak mi, Krisztusért, Isten engedelmes és szerető gyermekei lehetnénk. Amen. Az igére válaszként a 291. dicséretünk első három versét énekeljük. Úr Jézus, hadd áldjunk téged, hogy vállaltad ezt a vesszőfutást. Vállaltad a sok-sok szenvedést, a töviskoronát, a kigúnyolást, a bíborpalástot. Vállaltad a sok-sok tárgyalást, az igazságtalan elítélést. Vállaltad a korbácsolást, mindent. És legfőképpen vállaltad a kereszthalált. És bár hatalmadban lett volna, hogy Pilátus kezéből megszabadulj, bár hatalmadban lett volna, hogy mennyei seregeket hívjál segítségül, mégsem tetted, mert el akartad végezni a mi váltságunkat, és ezért áldunk téged. Ha Pilátusra nézünk, saját félelmeink is eszünkbe juthatnak. Vajon milyen félelem van bennünk? Tőled való félelem? Emberektől való félelem? Vagy az, hogy téged félünk? Szeretünk, tisztelünk? bárcsak mindig téged szeretnénk és tisztelnénk. Urunk, munkálkodj bennünk, gyülekezetünkben, különösen is hadd kérjünk a mai napunkért, te áld meg mindvégig, és hadd könyörögjünk a tisztújításért, a te akaratod valósuljon meg. Kérünk betegekért, gyászolókért, örömben és gondban lévőkért egyaránt, munkálkodj bennünk és munkálkodj közöttünk. Urunk, és munkálkodj a mi hazánkban, munkálkodj Európában, bármilyen lehetetlen és emberi értelemben, de nálad nincsen lehetetlen. Dicsőíts meg magadat. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával. Jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és most a kórus szolgálatát hallgassuk meg.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Három rövid éneket fogunk énekelni. Az elsőben az öt szóláról éneklünk, ami a reformátorok alapigazságait tartalmazza. Így kezdjük, hogy Solus Christus, és majd megteszek hallgatni a többi szólát is. A másodikban pedig arra emlékezünk, hogy 450 éve van Magyarországon református egyház, protestantizmus, reformátusság. Debrecenben indult, és a debreceni kollégiumi zenére emlékezünk egy kicsit. A 42. Genfi Zsoltár feldolgozását fogják hallani a testvérek. Először az első verszakot férfiak fogják csak énekelni, tehát nem véletlenül maradnak a lányok csöndbe. Annak idején is ugye a hölgyek akkor még nem vettek részt ebben a fajta szolgálatban. A harmadik énekünk pedig a missziói vasárnaphoz kapcsolódik, a szolgálatról, a küzdelemről és a hívő életről szól. Fogadják szeretettel a testvérek.
Solus Christus, sola scriptura, sola gratia. Thank you.
Köszönjük szépen!